egyfajta előrelépésből fogalmazzunk ilyen egyszerűen, azok, akik továbbra is magas orosz kitettséggel rendelkeznek. Elsősorban itt a Raiffeisent, illetve az OTP-t érdemes szerintem megemlíteni. Ugye az osztrák bankcsoportnak, a Raiffeisennek a profitjának körülbelül a felét azt még mindig Oroszország adja, viszont a kölcsönösen érvényben lévő szankciók miatt ők nem képesek ezt a profitot hazavinni, tehát ilyen szempontból a Raiffeisen az teljesen beragadt Oroszországba, pénzének nagyon nagy része ott termelődik, de ezt nem képes az anyavállalat számára hazajuttatni. Éppen ezért az a megfigyelésünk, hogy a Raiffeisen szokott a legélénkebben reagálni mindenféle ilyen orosz-ukrán hírrel kapcsolatban. Ezt látjuk most is, körülbelül egy 20%-ot emelkedett az elmúlt. Hát nagyjából szűk egy hét alatt a Raiffeisennek az árfolyama, mióta ugye bejelentették, hogy lesz ez az ominózus Trump-Putin találkozó. A másik az az OTP. Itt némileg más a helyzet, ugye kisebb a kitettségnek a mértéke is. Első fél éves adatok alapján a csoportszintű profitnak nagyjából 20%-a származott Oroszországból, további 5%-a jött Ukrajnából, és hát az OTP az annyiban különbözik a Raiffeisentől, és hát gyakorlatilag az összes nemzetközi szereplőtől, hogy számára az orosz hatóságok engedélyezik azt, hogy profitot hozzon haza Magyarországra. Első fél évben is láttunk egyébként tőlük ilyen pénztranszfereket, tehát hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy talán az oroszországi profitnak a felét azt ők képesek hazautalni. Viszont, hogyha az értékelését nézzük az OTP-nek, akkor azért ez továbbra is egy kockázat jelenleg, hogy oké, hogy most képes hazahozni a profitot, ezt engedik számára, de ez nem tekinthető úgy, hogy egészen biztos, hogy így van az idők végezetéig, és ezért aztán az értékelés során ugye a piaci elemzők azok diszkonttal árazzák az orosz operációt az OTP életében is. Így aztán azt látjuk, hogy az OTP is értelemszerűen reagál az orosz-ukrán eseményekre, viszont azért jóval kisebb amplitudóval, mint azt a Raiffeisen teszi. Az OTP nagyjából 4-5%-ot emelkedett, mióta bejelentették a találkozónak a hírét. Hogy ezt kontextusba helyezzük, összességében a nyugat-európai piacokon mondjuk egy DAX-ot vagy Eurostox 600-ot nézve nagyjából 1-2%-os emelkedés volt megfigyelhető ugyanezen időszak alatt.
Mi újság az újjáépítéssel? Persze, hát ez aztán tényleg többszörös idézőjel, mert először le kéne, hogy álljanak a katonai hadmozdulatok, és egyáltalán olyan szituáció kéne, hogy legyen, hogy bárki építkezni kezdjen ott. Mellesleg megjegyzem, ez orosz oldalon is probléma, az elfoglalt területekre sem nagyon mennek orosz vállalkozók, például Mariupol térségébe, de az ukrajnai területre visszatérve, ha megszületik valamiféle tartós tűzszünet, valamiféle megállapodás, ez mely építőipari vállalkozásoknak lehet jó?
Ukrajna újjáépítésének a költségét az nagyságrendileg 500 milliárd dollárra szokták becsülni. Ugye nagyon nehéz felmérni, hogy pontosan mekkora összegről beszélünk, meg majd utána ugye az egy másik kérdés, hogy hol fog pontosan húzódni a határ, és mi az, ami Ukrajna, mi az, ami orosz terület, mondjuk az újjáépítés költségeit illetően is, de nagyságrendileg ez az 500 milliárdos keretről beszélhetünk. Ennek a finanszírozása az szinte biztos, hogy csak nemzetközi együttműködéssel, nemzetközi segítséggel fog tudni megvalósulni, akár Amerika, akár Európai Unió, IMF és egyéb világbank például a segítségével. És hát itt főként földrajzi közelségből adódóan például osztrák cégek jöhetnek számításba, ilyen például a Strabag vagy a Wienerberger. Ugye mindegyiknek van azért Ausztriában is termelése, ugye osztrák cégekről beszélünk, de például Wienerbergernek jellemző, hogy van Lengyelországban, Magyarországban is termelői kapacitása, ugye főként téglákat, cserepeket gyártanak, ahol azért a szállítási költségek szempontjából fontos az, hogy közel helyezkedjenek el Ukrajnából, mert mondjuk Németországból vagy Franciaországból ezeket már nem éri meg szállítani. Szóval ilyen szempontból az említett osztrák cégek azok jó helyzetben vannak. Főként azért itt az építőiparra kapcsolatban el lehet azt mondani, hogy az elmúlt évek azok Kelet-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában nem voltak annyira erősek, így aztán jelentős szabad termelői kapacitásuk is van nekik, tehát ők például mindenféleképpen tudnak ebből profitálni, de itt megemlíthetjük akár a Heidelberg materiál, ugye korábban Heidelberg cement néven volt ismert, főként ugye ebből következően ők cementet, meg beton alapanyagokat gyártanak Németországban, illetve ami még érdekes, azok a lengyel építőipari cégek, vagy infrastruktúra építő cégek lehetnek, illetve hát az acél és alumínium ipar, ezen belül is például a lengyel szereplők, ugye infrastruktúra fejlesztő cég, ugye Lengyelországban az főként a Budimex nevű cég, alumínium termékeket, például ilyen radiátor, meg infrastruktúrához használatos elemeket, az pedig a Grupa Keti nevű lengyel cég gyárt és forgalmaz.
Ha elindulna egy esetleges építkezés mind ukrán, mind orosz területen, az nem hajtaná fel nagyon-nagyon az építőanyagok árát, hiszen óriási kereslet jelenne meg a piacon?
Valószínűleg lenne egy elég erőteljes felhajtó ereje nekik, úgyhogy ilyen szempontból is, tehát egyrészt lenne egy méretnövekedés, egy árbevétel növekedés az érintett cégeknél, másrészt pedig valószínűleg az ő szempontjukból, hogy ez egy marzs növekedést jelentene, hogyha az építőipari árak emelkednének. Szóval ilyen szempontból profit tekintetében különösen nagy lehet az elmozdulás, ez így igaz.
Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!